Testvérek, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk közösen. Urunk Istenünk, hálát adunk azért, hogy Te tanítasz minket, hálát adunk a Te hűségedért, a Te kitartásodért, hogy nem fáradsz meg ebben a tanításban, hálát adunk azért, hogy akkor is, amikor mi hűtlen tanítványaid vagyunk, de akkor is kitartasz mellettünk. Urunk, így könyörgünk ma azért, hogy taníts minket, Te magad szólj, Te magad vezesd a lépteinket a továbbiakban. Amen. Kedves hittanfolyamosok, kedves gyülekezet, egy nagy feladvány, egy nagy rejtvény az, ami ebben a szakaszban, a felolvasott szakaszokban előttünk áll. Azt gondolom, hogy egy hatalmas feladat az Isten iskolájában. Azok az ószövetségi szakaszok és mondatok, amelyek ma felolvasásra kerültek, a zsidó nép történetének egyik legsúlyosabb, legterhesebb időszakából származnak. A déli országrész, a Júdai Királyság nagyjából 2600 évvel ezelőtt, Krisztus születése előtt kb. 600 évvel került először elfoglalásra, Krisztus előtt 598-ban, aztán 10 évvel később 587-ben, akkor már nem csak a főváros lett elfoglalva, de a templom is le lett rombolva. Ez a salamoni templom, ami ekkor ért véget, ekkor pusztult el. Van egy próféta, aki szemtanúja volt ennek az időszaknak, Jeremiás az, az ő síralmait hallottuk, nagyon szomorú szakasz az egész könyv. Ő szemtanúja ezeknek a nehéz eseményeknek, óriási változásoknak volt részese ez a próféta. Nagy valószínűség szerint már Jósiásnak is kortársa volt ő. Szemtanúja volt annak, ahogy Jósiás király helyreállítja a templomi kultuszt, a templomi istentiszteletet, az egész országban lerombolásra kerülnek Jósiás idejében a bálványok. Szemtanúja ennek a virágzásnak, ennek a reformációnak, mondhatjuk ezt is, és látja azt, ahogy szépen fokozatosan Jósiás halála után ez az ország tönkre megy. Látja azt, ahogy Jeruzsálemet először, aztán másodszor elfoglalja a babiloni birodalom, látja a babiloni fogságot, a templom lerombolását. Nagyon megrázó időszak ez, amelyekben Jeremiás prófétál és közvetíti az Isten üzenetét, és a feladvány, ennek a nagyon nehéz feladványnak éppen ez a lényege. Hogyan énekeljük az Úr énekét nehézségek között? A Zsoltárban, ami egy panasz Zsoltár volt, ez a 137-es Zsoltár, szó szerint elhangzik ez a kérdés, hogyan énekelhetnénk az Úr énekét idegen földön, a távolban, Istentől, az Isten házától? Hogyan énekeljünk az Úrtól, az Úrról, az Úrnak? Hogyan dicsőítsük őt, hogyha szorít minket az élet, hogyha nehéz? A Síralmak könyvében olvastuk ezeket a sorokat, hogy magára maradt az egykorúj népes város. Olyanná lett, mint az özvegy, mint egy kényszermunkás. Sír a város, könnyes az arca, nincs vigasztalója, elhagyták a barátai. Nincs nyugodt helye a népnek. Gyász, nyomor és szomorúság borít mindent, és talán az egyik legmegrázóbb sor számomra, nincs, aki ünnepekre járjon. Nincsenek ünnepek ebben a városban. Ma ugye pont az önkormányzati választások napja van. 3200, körülbelül 3200 település választ ma Magyarországon vezetőket. Egy kicsit azt hiszem borzongató belegondolni ennek a fővárosnak az állapotába, a síralmas helyzetébe. Vajon ki az, aki vállalna egy ilyen város vezetését? Ki az, aki reménységet tud felmutatni egy ilyen helyen? Ki az, aki még tud örülni? Ki az, aki még tud Istenben hinni? Ki az, aki még tud Isten dicsérni ebben a pillanatban? Persze itt nem csak egy városról van szó. Ez a megszemélyesített megfogalmazás a síró városról, valójában emberekről szól. A könnyes arc, akinek nincs vigasztalója, akit elhagytak, a barátai. Itt egy ember sír. Itt egy ember az, aki erőtlennek érzi magát, ő az, aki nem tud ünnepelni. Ez a nagy feladvány az Isten iskolájában, hogyan énekeljünk ilyen állapotban is, ilyen nehéz körülmények között is az Úrnak, az Úr énekét. Amikor a külső körülmények, a külső helyzet, úgy látjuk, hogy erre semmi okot nem ad nekünk. Amikor a külső körülményeinkre tekintve csak panaszra, csak panasz zsoltára telne az erőnkből. Azt gondolom, hogy a körülmények, a környezetünk nagyon mély hatást tudnak ránk gyakorolni. A nehézségeknek szinte a fogjává tudunk olykor válni, semmi más nem látunk a szemünk előtt, mint csak azokat. Minden szavunk, minden reakciónk azok körül forog. A zsidó népnek az elhurcolt része Babilonban szó szerint egy fogságot lát, bárhová tekintett, egy idegen országot látott maga körül, idegen házakat, idegen népeket, és idegen nyelvet hallott a füleivel. Természetes, hogy őket nagyon súlyosan megterhelte ez a körülmény, ők nagyon keményen benne voltak ebben a fogságban, nagyon megterhelte őket ez a helyzet. Minden erről szólt számukra. Sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. Olvastuk ennek a megterhelt lelkiállapotnak a vallomását. Sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. Ugyanakkor azt hiszem, hogy ez a Zsoltár egy sajátos hívő magatartásról is beszámol. A fogságba hurcoltak, ugyanis a rabságban kimondanak egy nagyon fontos mondatot. Azt mondják, hogy az ő számukra a legfőbb öröm az az Isten. Jeruzsálem, a templom, a mindenható Isten a legfőbb öröm. Ez van a Zsoltárban. Hogyan feledkezhetnék meg erről, ha nem emlékezem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek. Szinte egy átkontpont magára, hogy akkor mi történjen, a nyelvem ragadjon az ínyemhez. Mert ő a legfőbb örömöm. Csak hogy miközben elmondja ezt a fontos, egyébként nagyon fontos felismerést, azt látjuk, hogy megtagadják azt, hogy erről a legfőbb örömről, hogy az Istenről énekeljenek, hogy róla szóljanak, és róla bizonyságot tegyenek. Kérik őket a fogvatartóik, nyilván egy nagyon nehéz és ellenmondásos helyzet ez, de megtagadják, a fűszfákra akasztják árfáikat, és nem tudnak énekelni a Sion énekekből. Hogyan énekelhetnénk róla? Hogyan énekelhetnénk idegen földön a Sion énekeiből? Én azt hiszem, hogy ez a sajátos hívő magatartás ebben a helyzetben egy kicsit az iránytévesztés. Olyan hívőket látunk itt, akik egyfelől nagyon jól ismerik a helyes irányt. Akik egyfelől tudják, hogy mi a legfőbb öröm, hogy az Istenre kell támaszkodniuk, tudják, hogy Isten az, aki megtart, Isten az, akiben örömöt, békét, nyugalmat találnak, de másfelől gondok és nehézségek szorítják őket, és sajnos a figyelmük arra fókuszál, és valahogy lenyomja ezeket az embereket. És azt mondhatnánk, hogy egy irányt tévesztenek. Miközben elárulják, hogy tudják, hogy kinél van a helyes irány, hogy az hova vezet, a szívük az valahogy mégis megterhelődik, és egy másik irányban érez. Valahogy túl nagynak bizonyul ez a teher, kitéríti őket, és nem tudnak a helyes irányban maradni. Mi nem leigázva élünk, itt Magyarországon, itt Szolnokon, nem hurcoltak el minket fogságban, nincsenek mellettünk a rabtartóink, akik folyamatosan emlékeztetnének minket erre a legsúlyosabb büntetésre, hogy nincs szabadság. Mi nem vesztettük el a szabadságunkat, de azt biztos vagyok abban, hogy a terheket mégis ismerjük és hordozzuk mi is napról napra. Vannak terheink. És az iránytévesztés állapota sem ismeretlen számunkra. Hétről hétre itt vagyunk az Isten házában, esetleg mi is meg tudjuk fogalmazni, hogy a legfőbb öröm az Isten, az Istennel való kapcsolat, az Istennel való közösség. Talán elmondhatjuk és elmondjuk, hogy tanítványai vagyunk, hiszünk benne, és tudjuk, hogy rá kell bíznunk magunkat, és hogy ő nem feledkezik meg rólunk soha, és talán igéket is tudunk erre felsorolni, hogy ő még a hajunk szálát is nyilván tartja és számon tartja, hajunk szálát. És talán így voltak ezzel a zsidók is, jobban ismerve az Ószövetséget nálunk, és számos igét tudtak volna felsorolni. De az élet terhei alatt, a nehézségek alatt valahogy megterhelődünk, valahogy megnyomorodunk, és olykor erőtlenné, szomorúvá válunk, elhagyatottnak érezzük magunkat. Hogyha egy ilyen fizikai hasonlattal élhetnénk, egy kicsit ahhoz hasonló ez az iránytévesztés, irányvesztés, ahogy az űrben mozog egy tárgy, egy eszköz, de ahogy egy nagyobb égitest, egy nagyobb bolygó közelébe ér, annak a gravitációs vonzása, ereje kitéríti az útjából. Kitéríti, eltéríti, érvényesül annak a nagyobb tömegű égitestnek a vonzása, és az iránya ennek a kis eszköznek megváltozik látványosan. Lehet, hogy elkezd lassulni, lehet, hogy elkezd gyorsulni, de egy másik irányban folytatja az útját. Hogyan győzhető le ez az ellenerő? Hogyan győzhető le ez a gravitáció? Ez a lehúzó, kitérítő erő? Hogyan őrizhetem meg az Istentől kapott irányt az életemben? Akkor is, amikor körbefonnak a kihívások, a nehézségek, a problémák, hogyan énekelhettem az Úr énekét? Akár idegenben, idegen és távoli földön, a nehézségeim közepette is. A választ ezúttal az Új Szövetség lapjain attól az embertől kapjuk meg, akinek életében Jézus az egyik legnagyobb változást hajtotta végre, Pál apostoltól, a második Timóteusi levélből, ami szintén felolvasásra került. Ebben a levélben most jelen esetben az az izgalmas, hogy ez a levél fogságban keletkezik. Ez egy fogsági levél. Pál éppen Rómában raboskodik, több évszázaddal a babiloni fogság után. A helyzete a körülmények alapján talán egy kicsit nehezebb is, mint egykor a babiloni fogságban. Pál háziőrizetben volt éveken keresztül, és háziőrizetben próbálja tartani a kapcsolatot a gyülekezetekkel, így írja ezt a levelet Timóteusnak. És ebben a felolvasott 14 versben is elhangzik, hogy ez a levél fogságban keletkezik, és hogy itt szenvedések között él Pál. Ne szégyeld a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért. És aztán a 11. 12. versben is ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul, ezért is szenvedem ezeket. Pál szenvedések között van, nehézségek között, rabságban van ő is. És mégis egy kicsit másként éli meg ezt az egész helyzetet. Pál úgy tűnik, hogy legyőzte ezt a kitérítő gravitációs erőt, ezt az ellenerőt. Nem úgy győzte le, és ez nagyon fontos, és azt hiszem, sokszor másként gondolunk mi ennek a legyőzésére. Nem úgy győzte le, hogy megszűntek volna ezek a nehézségek. Nem úgy győzte le, hogy megszűnt volna egyszerűen ez a házi őrizet, ez a házi fogság, a nehézségek fennmaradtak. A nehézségek megmaradtak, de ez az ember még sincs összetörve, még sincsen megzuhanva. Azért, és ez a felolvasott szakaszokból is most kiderült, azért, mert ismer egy evangéliumot, ismer egy örömhírt. Az isteni jó hírnek az ismerője Pál, és ennek az örömhírnek a csodája az, hogy miközben ez az ember rabságban van, szabadságról beszél. És hogy miközben fogoly és ítéletre vár, és akár rezeghetne a haláltól, ez az ember azt írja, hogy egy elmúlhatatlan, egy örök életet ismert meg Jézusban. A szabadságról beszél, és örök életről. Az apostol örömhírének ezek a sarokkövei. Pál ehhez ragaszkodva, ebben maradva, nem téveszt irányt. Azt mondja, hogy nekem bármi történik, megvan a szabadságom, megvan az elmúlhatatlan örök életem Jézusban, és ezért tudom vállalni a szenvedést, még akkor is, hogyha az a szenvedés megmarad, ahogy más helyen ugye szintén beszél szenvedéseiről Pál apostol, hogy a tüske megmaradt. Nem lett elvéve, de mégis benne vagyok az evangéliumban, mégis enyém az örömhír. Nincs átvitt értelem, ez a szenvedés ez valóságos marad Pálnak az életében, de távol és idegen földön, ugye Rómában van ez a fogság, távol és idegen földön ez az ember tudja énekelni az Úr énekét. Ez az ember tud nyugalmat és békességet találni. Kedves hittanfolyamosok, kedves testvérek, az Isten ismeretére el lehet jutni, az isteni jó hírnek a megismerésére el lehet jutni. Ezt kínálja számunkra fel Isten Jézus Krisztusban. Tudom, kiben hiszek ezeket a szavakat, ezeket a nagyon határozott szavakat Pál itt leírja Timóteusnak. Tudom, kiben hiszek. Azért tudja ezt elmondani Pál, mert az Isten kinyilatkoztatja magát. Megmutatkozik az ember előtt. El akarja mondani ezt a jó hírt, az örömhírt. Beszélni akar nekünk a szabadságról, az örök életről. És hogyha az ember veszi a fáradtságot, és el akarja kezdeni az Isten megismerni, ezt a jó hírt megismerni, akkor az Isten ebben fog segíteni, és megengedi, hogy ezt mi is elmondhassuk, hogy tudom, hogy kiben hiszek. És az Isten lelke pedig megerősít a mi próbáink és a nehézségeink között. Megerősít az isteni jó hírhez való ragaszkodásban. Megismerjük a jó hírt, tudjuk, hogy mi az, de aki segít nekünk abban, hogy ehhez ragaszkodjunk, hogy ezt meg is őrizzük, hogy azt mondjuk, hogy igen, én ehhez a jó hírhez tartozom, megélem, benne vagyok, benne élek, aki segít nekünk ebben, ez az Isten lelke. Pál megismeri ezt, és aki segít neki, az Isten ereje. Az Isten ereje képes naponként legyőzni azt a lehúzó gravitációt, a sok nehézséget, azt az ellenerőt, hogy mi megmaradjunk mégis ő benne. Megmaradjunk mégis az Istenben, a hitben, az evangéliumi, szabad és örök életben. Pál bátorítja Timóteust, és bátorít minket is, hogy nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem a szeretetnek, az erőnek és a józanságnak a lelkét. Bátorítson ma minket is az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelke, az Isten szent lelke, hogy naponként megharcoljuk a hit nemes harcát, és naponként tudjuk énekelni az Úrnak az énekét. Amen.